No, az egyház helyzetéről szeretnék beszélni Konstantin császár idejében. Mikor Konstantin császár az egyháznak visszaadta a szabadságát, az üldözés hatása az egyház szakadás lett. Keleten azokat tartották hitelhagyónak, akik áldozatot mutattak be. A kartágói püspök a liturgikus könyvek helyett eretnek iratok átadásával tett eleget a törvénynek. Egy másik püspök orvosi könyveket adott át, mikor megkövetelték, hogy be kell szolgáltatni a szent könyveket. És ezeket az embereket utána a keresztények legalábbis azon a helyen apostatának tartották. Mikor Kartágó püspöksége megüresedett, három püspök új püspökké szentelte Cecilianus. A szentelő püspökök egyikőről megtudták, hogy könyveket szolgáltatott ki előzőleg a pogány hatóságoknak. Erre újra püspököt választott Majorinus személyében. Cecilianus viszont elismerték Róma, Gallia, Hispánia püspökei, ezért nem mondott le. Közben Majorinus meghalt. Ennek ellenére az ellenpárt utódjaként a később járatnak egy Donátus felszentelték. Meg akarták védeni az egyház tisztaságát a megalkuló katolikusokkal szemben. Az árleszi zsinat is Cecilianus hagyta helyben. Egyiptomban az üldözések alatt Alexandria püspöke vidéken keresett menedéket. Amikor a szomszéd püspök látta, hogy Alexandriában nincs Isten tisztelet, pappá szentelt két férfit az ottani püspök tudta nélkül. Az egyik a későbbi Aratnak Arius volt. Az alexandriai püspök a két papot kiközösítette. Nagy Konstantin császár éppen úgy, mint előre is, a birodalom egységét akarták. A keresztényekben nem ennek akadályát látta, hanem ennek alapját. A történetíró beszámol Konstantin látomásáról. A nap fölött keresztet látott a feliratban, eljárva győzni fogsz. A császár 313 után már kereszténynek tartotta magát, de a kereszténységet nem tette államvallássá, és ő maga is csak halálos ágyán keresztelkedett meg. A birodalom új fővárosában, Bizáncon, a Szent Apostolok templomát építette, de a városban helyet adott a pogány isteneknek is. Ő még két világ között állt, mint később Nagy Károly, vagy ami Géza fejedelmű, aki állítólag azt mondta, hogy elég hatalmas két istennek szolgálni. Konstantin kárpótlás fizetett az üldözések által okozott károkért. Rómában felépítette Szent Péter és Szent Pál bazilikát. Jeruzsálemben Jézus sírja fölé, Betlehemben Jézus születése helye fölé építetett bazilikákat. Feleségének házát, a lateráni palotát a római püspöknek adományozta. Törvényhozásában Konstantin védte a gyerekeket, a rabszolgákat, a földműveseket. Megszüntette, hogy a földművesek 7 napon át dolgoztak, a 8. piacot tartottak. Elrendelte, hogy a 7. napon tartsanak piacot, a 8. nap a keresztényeknek Isten tiszteleti napja. A 7. napon való ünneplést a keresztények a zsidóságtól vették át. A 7 nem volt időegység az ókorban, a keresztények tették hozzá. Konstantin kereszténységben látta az ország egységét. Elkeserítette a felekezetek szakadása. Nyugaton a donatisták nyugtalanították, Arius pedig hatalmába kerítette keletet. Konstantin 1325-ben zsinatra hívta a püspököket Níciába. Megnyitó beszédében a császár azt kívánta, hogy állítsák helyre az egyház egységét. A zsinat leszögezte, hogy a fiú egy lényegű az atyával, nem teremtmény, mint ahogy Arius tanította. A 220 püspök közül 218 aláírta a hitvallást. Ez a zsinat írt elé, hogy a püspököt legalább három másik püspöknek kell felszentelni. A zsinat után a nikomédiai püspök mégis visszavette Ariust az egyházba. Minden erejét az arianizmus ellenfelei megsemmisítésére fordította. Térreállította a Szent Atanászt Alexandriába, mert Atanász megtagadta a császár kérését, hogy Atanász vegye vissza Ariust az alexandriai egyházban. Egy Pirusba tartott zsinaton Eusebius pártja Atanász kiközösítette. 337-ben meghalt Arius. Öregen, betegen kérte Nagy Konstantintól, hogy vegyék vissza az egyházban. Arius az egyházba való visszavétele előestéjén öngyilkos lett, anélkül, hogy az egyházzal megbékélt volna. 337 pünkösdjén Nagy Konstantin felvette a keresztséget halálosságján. Az új keresztények fehér ruhájába az általa épített Szent Apostolok templomában helyezték örök nyugalomra. A családban Gallus és Julianus kivételével minden férfi rokon tiltottak. Alig, hogy a császár lehunyta szemét, a száműzött püspökök visszatértek székhelyeikre. Őket ott fagyott légkör fogadta, így vissza kellett térniük nyugatra. 341 után az új császár zsinatot hivatott össze Szófiába, de a keleti püspökök otthagyták Szófiát és külön zsinatoztak. A tárgyalások zátonyra futottak, de legalább a keletiek beleegyezték, hogy Atanász visszatérjen Alexandriába. Atanász 346-ban foglalt el újra püspöki székét. A keresztények lelkesen fogadták. Mikor azonban Konstantin császár lett, az ariánusok megindították támadásukat Atanász ellen, ki a pusztába menekült a szerzeteseihez. A császárnak nem sikerült nyomára bukkannia. Rejtekéből iratokat tett közzé, nevetségessé téve Konstantius Arianus tanácsadói. Egész Egyiptom Atanász mögött áll, hollétét senki sem árult el a császári hatóságoknak. 357-ben már a legfontosabb püspöki székek ariánusokkal lettek betöltve. Ekkor írja Szent Jeremos, felnyögött a világ, mert ariánus lett. A következő évek az ariánusok teljes győzelmét hozták. Lassan mégis fordulat következett. Szent Atanász osztottan tekintélye folyton növekedett. Ő volt még már az egyetlen főpap, aki részt vett még a níciai zsinaton. Atanász élet utolsó évtizedében nagyvonalú rugalmas államférfivá érett, mindenki kikérte tanácsát. De ne gondoljuk, hogy csak a püspökök vitatkoztak a kérdésekről. A hívek is mind kivétel nélkül teológusok lettek. Nisszai Szentgergely írja, most is akadnak, akik az akvéniák módjára semmi egyébben nem foglalkoznak, hanem csak, hogy valami újat mondjanak, vagy halljanak. Akárhányan tegnap és tegnap előtt még a műhelyekbe kalapáltak, ma már egyszerre a dogmatika tanárának tolják fel magukat. Ismét mások, akik talán rabszolgák és csirkefogók voltak, vagy szökött rabok, nagyképűen agyon filozofálnak bennünket a legnehezebb kérdésekről. Hisz az egész város, az utcák, a tárák hemzsegnek ezekről az emberekről, oskarú a kereskedők, pénzváltók, sajtárusok, mint csak teológiával foglalkoznak. Ha a garas árfolyamáról érdeklőd, az ilyen alatt az egy lényegűről kell neked filozofálni. Ha a kenyér árát kérdezed, az feleli, az atya nagyobb, a fiú alája van rendelve. Ha azt mondod, így szeretném a fürdőt, az fejtegeti, hogy a fiú semmiből van teremtve. De az ariánus többségre alapozó egyházpolitika sorsa már megpecsétlődött. Antiochiának már például 3 püspöke is volt. A níciai hitvallás mellett hűségesen kitartó keresztények csoportja Paulinus Presbiter körül gyülekezett, aki Atanász fanatikus hívá volt. Az ariánusok meg Melácius szentelték fel, abban reménykedtek, hogy az ariánusok fellegvárává teszi Antiochiát, de rövid idő után megállapították, hogy Melécius az ariánusok ellensége, ezért megfosztották püspöki székétől, és beiktattak helyette egy megbízható ariánus, Audoxius. A helyzetet súlyosbította, hogy ellentétbe kerültek a níciai kánonokkal, amelyek tiltották, hogy egy városba több püspök legyen. A tartatatlan helyzet megoldására Atanász szinódust hívott össze Alexandriába 362-ben. Paulinus ismerte el Antiochia püspökének. Atanász munkásságát a nagy kappadóciaiak folytatták, Szent Vazul 370-ben lett Cezária metropolitája. Nacianci Szentgergely, valamint Nisztai Szentgergely megválasztások után arra törekedtek, hogy az érseki tartomány püspöki székeiben megbízható főpapok kerüljenek. A püspökök bizalmatlanokká váltak egymás iránt. Nem csak az elvi ellentét osztotta meg őket, de éket vár közéjük a hatalmi versengés is. Különösen Válész császár uralkodásának éveire volt jellemző ez a helyzet. 378-ban első Teodózius lett a császár, akinek uralkodása lényeges változást hozott keleten. Még mielőtt Konstantinápolyba érkezett volna, megüzente a görög püspököknek, hogy csak azok számíthatnak elismerésére, akik elfogadják a níciai hitvallást, és egyházi közösségben vannak Damaszusz római püspökkel, valamint Atanász utódával Péter alexandrai püspökkel. A császár 380 novemberében érkezett Konstantinápolyba. Arra az eredményre jutott, hogy a keleti püspököket egyáltalán személy tudja egységbe kapcsolni, ez pedig Melécius. 381. májusra egyetemes zsinatot hívta a püspököket Konstantinápolyba, és az zsinat elnökévé Melécius nevezte ki, jelezve, hogy megváltozott magatartása iránta. Rómát ezen a zsinaton senki sem képviselte. A zsinaton résztvevő püspökök elfogadták Nacianci Gergely jelölését a konstantinápolyi székbe. A zsinat ülései közben meghalt Melécius, akkor Gergely vett át a zsinat irányítását, de sok ellenfele volt, akik javaslatait zavarták. Idézgetni kezdték a níciai kánonokat Gergely konstantinápolyi jelölése ellen. Ezen kánonok tiltják Nacianci Gergely átmenetelét a és szaszimai püspökségről a konstantinápolyra. Ekkor Gergely lemondott a konstantinápolyi püspökségre. Távozása után ismét szavaztak a konstantinápolyi és az antiókiai püspöki székek betöltéséről. Antiókia püspökévé megválasztották Flavianus, Melécius egyik papját, konstantinápolyi püspöknek pedig Nektárius, aki magasrangú császári hivatalnok volt. Még csak katekumén volt, nem volt megkeresztelve. A zsinat idája alatt tartották meg neki a keresztelési oktatást, megkeresztelték, diakonussá, pappá, végül püspökké szentelték. Nektáriost azért választották meg, mert semleges személy volt, korábban egyetlen párttal sem volt semmilyen kapcsolata. A konstantinápolyi második egyetemes zsinat megerősítette a níciai hitvallást és elkötelezte magát az egylényegi kifejezés mellett. A zsinat tanításának lényege a következő, az egyház liturgiájában az atyával és a fiúval együtt imádják a Szent Lelket, mert a Szentlélek Isten. A Szentlélek valóságában személyében különbözik az atyától és a fiútól, mivel megvan a saját személyes ismertető jele. A fiú születik az atyától, a Szentlélek pedig származik. A konstantinápolyi zsinat nem vett be a hitvallás szövegébe egyetlen olyan kifejezésen, amely a későbbiek során vitára adott volna alkalmat. A Konstantinápolyban összeült püspökök kánonokat is szövegeztek. A kánonok egyike a császárváros püspökjeinek rangsorát határozta.